Köszöntöm a hallgatókat, Kardos Csongor Ferences szerzetes vagyok. Az eukarisztikus kongresszushoz közeledve pillantásunk most Jézus belső magatartására esik, amit úgy nevezhetnénk az átváltoztatás művészete. Nem csak magáról az eukarisztiáról van szó, arról is persze, hanem arról, ahogyan Jézus megéli életét, sorsát, szenvedését, és ahogyan ez az eukarisztiában megmutatkozik. Amikor most rátekintünk az eukarisztiára, ez azt a célt is szolgálja, hogy elhárítsuk azt a veszélyt, hogy úgy tekintsünk önmagunkra, mintha csak ennek a világnak a polgárai lennénk, és annak törvényszerűségei, válságai, bűnös struktúrái teljesen meghatároznának bennünket. És nem annak a másik, dicsőséges országnak is a polgárai, ami bár már most is megmutatkozik a földön, mégis végtelenül túl van rajta. Anyaszentegyházunk egyik legrégebbi szertartása a keresztség, aminek során az újonnan megkeresztelteket ragyogó fehér ruhába öltöztetik. Így volt ez már az első században is. A fényes hét ettől is fényes, nem csak Krisztus feltámadása miatt. Egy hétig ebben a fehér ruhában jártak, ami felidézte Jézus színeváltozását is, megjelenítette, hogy az életük most már egészen más, több, mint ez a mulandó evilági élet. Már beléptek a dicsőséges feltámadás életébe. Római Szent Hippolitus prédikálta a 3. században. Aki alámerül az újjászületésnek ezekbe a vizeibe, azt fiúi állapotba emelik. A keresztségből olyan tündöklően emelkedik fel, mint a nap, ragyogó tisztaságában, mindenek előtt azonban, mint Isten gyermeke és Krisztus társörököse. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez életünk igazi valósága, amit nem vehet el tőlünk semmi, se betegség, se halál. Rongálni tudjuk persze, de megszűnni nem tud, és mindig visszatérhetünk hozzá. Olyanok vagyunk, mint a John Steinbeck Kék öböl című regényében szereplő közösség. Ezt olvassuk. Lakói, ahogy valaki egyszer megjegyezte, prostituáltak, stricik, hamiskártyások, piszkos csavargók, amin azt értette, hogy emberek. Ha az illető más szemszögből nézi a dolgot, azt is mondhatta volna, hogy szentek, angyalok, mártírok és jámbor lelkek. És ez is ugyanezt jelenteni. Általában számunkra az első a meghatározó, és a másodikról meg szoktunk feledkezni. Jézus azt mondja az evangéliumban a főpapi imában az atyának, megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek. Mondja ezt Jézus az utolsó vacsora utáni sötétségben szenvedésének előestéjén. Mégis Jézusnak ebben a velünk megosztott dicsőségében élünk. Marilyn Robinson Gilead című regényében egy lelkész család középső tagja elviszi magával fiait, hogy megkeressék a nagyapa sírját, aki távoli idegenben halt meg. Hosszú vándorlás és a nagy szárazságból adódó nehézségek után végül megtalálják a sírt egy kietlen száraz vidék elhagyatott gazos kis temetőjében, az ott lévő néhány jelzetlen sír között. És miután nagy nehezen és nagyjából helyrehozzák a sírt, akkor ott a száraz kiégett mezőn imádkoznak, és egyszer csak meglátják, ahogyan egyik oldalon a nap lenyugszik, és éppen vele szemben felkel a teli hold. Ezt olvassuk a regényben. Mindkettő az ég alján állt, és káprázatos fény sugárzott kettejük között, szinte meg lehetett fogni, mintha kitapintható fénynyalábok húzódtak volna ide-oda. A sír, apám meg én ott álltunk, éppen köztük. És ekkor az apja csak annyit mond, nem is hittem volna, hogy lehet ez a hely ilyen szép is. Jó tudnom. Így vagyunk mi is a kegyelem pillanataiban. Belső sírjaink, élettelenségeink, kiégett sivár életünk megtapasztalása közben felragyog ránk Isten szeretetének titka, ami arra figyelmeztet, hogy az életünk több, mint egy kietlen vidék. Ha felemeljük a tekintetünket Jézusra, meglátjuk magunkat Isten szeretetének fényében. Meglátjuk megváltottságunkat, és így minden más fénybe kerül. Néha meg kell állnunk Isten szeretetének ebben a fény nyalábjában. Vegyük észre életünk igazi valóságát, annak igazát, hogy az én életemről is elmondható, nem is hittem volna, hogy lehet ez a hely ilyen szép is, jó tudnom. Timothy Radcliffe domonkos szerzetes írja egyik könyvében. 2002. áprilisában Kairóban jártam, és a prior elvitt Mukattamba, egy olyan városrészbe, amelyet a turisták sohasem látogatnak. Itt élnek a személygyűjtögetők. Körülbelül 300 000 vannak, sokan keresztények. Ez a legpiszkosabb és legbűzösebb hely, amelyet valaha láttam. Még a gyerekek is öregnek látszanak, letargikusan fociznak az utcán. Nap mint nap bemennek a városba szamárfogatukkal, hogy kihordják a szemetet. Ezt átválogatják, hogy találnak-e valamit, amit meg lehet tartani vagy újrahasznosítani. Útban hazafelé láthatják a város mögötti magas sziklákat. Egy lengyel művész a győzedelmes Krisztus jelét festette rájuk. Krisztus feltámadását, mennybe menetelét és a végén újra eljövetelét. Hazatérőben látják ezeket a jeleket, és emlékeznek arra, hogy nem csak Mukattam polgárai, hanem a királyságé is. A jelek megmutatják a jövőt. Nem csak ennek a világnak a polgárai vagyunk, a hitünk túlmutat ezen. A mi választásunk, hogy ezt életünkben figyelembe vesszük-e, annak tudatában élünk-e, hogy igazi hazánk a mennyek országa, ami persze nem pusztán valami olcsó vigasza a távoli és bizonytalan jövőben, hanem már most életünk valósága. Walter J. Ciszek jezsuita atya önkéntes missziót vállalt a Szovjetunióba 1941-től. Végül 23 évig élt ott, ebből 5 évet börtönben, a többit egy szibériai munkatáborban, embertelen körülmények között, megtapasztalva a testi szenvedés és fájdalom egész skáláját. Végül egy fogolycsere keretében térhetett vissza az Amerikai Egyesült Államokba 1963-ban. Ottani éveiről megrendítően ír az Úr vezetett engem című könyvében. Azt mondja, hogy a túlélésben az a gondolat segítette, hogy ebben a megpróbáltatásban és áldozathozatalban mindig fel tudta fedezni, hogy mindez olyan helyé válhat, amiben Isten akarata kinyilvánulhat. Hogy ezáltal mások segítségére lehet. Ezt írja. Szavakkal és tettekkel segítsem raptársaimat, annak meglátásában, hogy a létezésnek ezek a legnyomorúságosabb napjai, itt te fagyott, kietlen pusztán is lehetnek gyümölcsözők, Isten országának a földön való megvalósítása szempontjából. Isten szemében egyetlen ember élete és szenvedése sem hiába való. Bármely cselekedet, legyen akármennyire jelentéktelen is, ha Isten kezéből fogadjuk és így hajtjuk végre, s azonosulunk az ő akaratával, nem egyéb, mint megváltó tett. És részvétel a megváltás hatalmas művében, amely Krisztus passiójával kezdődött. Vigasztaló volt ezekről az igazságokról elmélkedni, de többet is jelentett ennél, írja a jezsuita atya. Teljesen új fényben kezdtem látni Szibériát és azt a fájdalmat és szenvedést, amely körülvett. Úgy tűnt, mintha körülöttem lévő letarolt és elhervasztott életekből a jövő teljesen új egyháza emelkedne fel. Egy egyház, amely az üldöztetés és elkeseredés nemzedékéből formálódott, próbára téve, mint az arany a kohóban. Ezt hívom magánhasználatra az átváltoztatás képességének, ami minden kereszténynek sajátos tulajdonsága. Ezt Jézustól tanultuk, aki megmutatja nekünk, hogy a szabadság minden helyzetben, a legnehezebben is a miénk marad. Hogy az élet nehézségeit, az árulást, a szenvedést, a fizikai vagy lelki fájdalmat át tudjuk alakítani. Gyümölcsözővé tudjuk tenni. Értelmet tudunk neki találni. Mindez a szabadságunkban áll. Az Atya nevének megdicsőítése a mi hatalmunkban van. Mindenben, ami velünk történik, új lehetőséget lehet találni, hogy az az Atya megdicsőlésének terévé válhat, és ezt a választást senki nem veheti el tőlünk. Jézus az utolsó vacsorán cselekszi meg az átváltoztatásnak ezt a nagy tettét. Ekkor mondja megtöretésére, hogy ez az ő teste szétosztásának, táplálékká válásának útja. Ekkor mondja vére kiontására, hogy ez nem csak egy gyalázatos tett, hanem az Atya szeretete kiáradásának eszköze. Ekkor mondja szenvedésére, hogy ez olyan áldozat, amiből élet születik. Ekkor alakítja át halálát életadó áldozattá, a megváltás eszközévé. Minden szent misében Jézusnak erre az újfajta életszemléletére emlékezünk, amikor újra átéljük Jézus áldozatát. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a kereszt áldozat emberi szempontból az árulás következménye, megalázás, koncepciós per megkínzás, gyalázatos rabszolgahalál, egy szóval szörnyű kudarc, de Jézus szempontjából mindez lehetőség arra, hogy megmutassa az Atya szeretetét, kinyilatkoztassa az ő akaratát, minden szenvedésben felragyogtassa az élet igazságát. Mindez lehetőség, hogy engedelmes maradjon az Atyának, jelszerűen megmutassa őt önmagában. Aki engem lát, látja az Atyát. Mindez lehetőség Jézusnak, hogy megmutassa a történések igazi belső értelmét, amit ő ad neki, és nem a körülmények. Minden szentmisében ezt az átváltoztatást ünnepeljük, ami kézzel fogható a kenyérben és a borban, mint ami Krisztus lényévé válnak. De ezen túl is az egész valóság, az egész teremtett világ átértelmezésében, magában az értelem adásban. Átváltoztatni az életünket ennek fényében szabadságunkban áll, és Jézus erre hív bennünket. Minden nehézségben, szenvedésben, betegségben lehetünk az Atya akaratának a kifejezői, megmutatói. Mindent fel tudunk ajánlani, hogy életadó kenyérré váljék másoknak. Mindennek tudunk értelmet adni. És persze nem csak a rossz történéseknek, hanem a jóknak is, az örömnek is, amiben felcsillanthatjuk magunk és mások számára Isten szeretetének majd egyszer egészen beteljesedő világát. Keresztények ősi meggyőződése volt, hogy az eukarisztikus ünnep során valódi, igazi átváltozás történik. Valami új jön létre, ami korábban nem volt. Joseph Ratzinger írja, Az átváltozás tudata az eukarisztikus hit legősibb adottságainak egyike. Az átváltoztatáson elsősorban a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé történő átalakulását értjük. Ugyanakkor messze nem ez az egyetlen átváltozás, ami a szentmisében történik. Sőt, ez az átváltozás sem önmagáért van, hanem egy másfajta átváltozásért, hogy bennünk történjen változás, átalakulás. Jézus egész tevékenysége mennyire azt célozza, hogy az emberekben változások történjenek. A szentmisében is ő működik. Ahol Krisztus jelenvalóvá lett, ott nem maradhat minden úgy, mintha semmi sem történt volna. Ahová ő a kezét teszi, új keletkezik. Ez viszont arra utal, hogy a kereszténység maga átváltozás, hogy megtérésnek kell lennie, nem pedig a megszokott élet külső díszének. Ha ráébredünk, hogy miénk az átváltoztatás képessége, ha tudjuk, hogy az életünk több, mint pusztán evilági síralomvölgy, akkor megérthetjük Jézus egész életének a belső logikáját. És ebből fakad az egész emberi élet újraértelmezése, ebből fakad az eukarisztia megértése is. És ehhez kapcsolódik az a fajta átváltozás, ami velünk történik a szentmisében. Egy nagy megértés, ami az eukarisztia logikáját jelenti, amit felfedezünk és a saját életünkre vonatkoztatunk. A keresztény hagyományt mélyen áthatja az a meggyőződés, hogy a szent áldozás átalakít bennünket. Szent Ágoston írja Krisztus gondolatait interpretálva: én vagyok az erősek kenyere, egyél engem, de nem te változtatsz át majd magadba, hanem én változtatlak át téged magamba. Más ez tehát, mint a szokásos étkezés, amikor az étel a mi testünk részévé válik, itt fordítva van, ez az étel tesz bennünket az ő testének részévé. A Krisztussal való egyesülés átalakító egyesülés. Ágoston mondja, hogy ha jól vettétek magatokhoz, akkor azzá váltok, amit befogadtatok. Nagy Szent Leó pápa is hasonlóan fogalmaz. Részesedésünk Krisztus testében és vérében nem másra irányul, mint hogy azzá alakuljunk, amit magunkhoz veszünk. A szent áldozás tehát Krisztushoz hasonlóvá formál bennünket. Jézus Krisztus, aki átváltoztatta a kenyeret és a bort saját testévé és vérévé, a szent áldozás által bennünket is átváltoztat, önmagához tesz hasonlóvá. Ferenc pápa így tanít erről: ha ebből a kenyérből táplálkozunk, teljesen összhangba kerülhetünk Krisztussal, az ő érzelmeivel és magatartás formáival. Rendkívül fontos, hogy részt vegyünk a misén, és áldozzunk, mert ha az oltári szentséget magunkhoz vesszük, akkor az élő Krisztussal egyesülünk, aki átalakít minket belülről, és felkészít minket a mennyre. Ez a belső átalakulás végső soron a szeretetet jelenti, hogy Jézusi módon szerető emberekké válunk, és ennek fényében látjuk saját életünk valóságát is. A mi életünkben elsősorban ebben mutatkozik meg az átváltoztatás, az értelemadás művészete, amit Jézus mutatott meg nekünk.
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kardos Csongor Ferences szerzetessel.